máshogy gyűjtötte. Most nem akarok senkit se bántani emiatt, mert majd hát én is beindulok ebbe a kis öreg, ahogy idősödök, hát a szerzem a pontokat, de inkább a Jóisten előtt kellene ezeket a pontokat megszerni, nem? Ott kéne egy kicsit előre haladnunk. Ott kéne ezeket a nagy akciókba bekapcsolódnunk. Most van egy jó akció az életre, az örök életre. Na most kapcsolódjál be. Ne félsd a kis életedet, így is úgy is véged lesz. Így is meghalsz. Csak az nem mindegy, hogy hogyan. Így is úgy is viseled a szenvedéseket, mert rád vár, de nem mindegy, hogy hogyan. Tehát a fájdalom az az árcédula, amellyel Isten az élet értékeit beáraszta. Nem most találták. És a nagyon értékeset, ha nagyon értékeset akarunk venni, azért ma is fizetni kell egyébként. Márpedig mi itt most, a szűzanyára tekintve, az élet legértékesebb dolgáért jöttünk. És azt szeretnénk megtudni a szűzanyától, hogy hogyan éljük ezt az életet, hogyan viseljük a fájdalmat, a szenvedéseket ahhoz, hogy abból egy értékes élet jöjjön ki. A mai nap ugye összefügg a tegnapi nappal, hiszen a Szent Kereszt ünnepe volt, és a liturgikus ünneplését először ugye a szervita rendnek engedélyezték, 7. Pius pápa vezette be az egyházba, hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatértésért, megszabadulásért. Talán a magyar huszárok kísérték, hogy ezt azért úgy óvatosan megjegyzem. Tehát, hogy a magyar virtusnak azért van értelme. Még akár ide is hozhatjuk ezt is. Megszabadulni valamitől és felszabadulni valamire. A mai ünnep ezt akarja velünk érzékeltetni, és a fájdalmas boldogasszonyt hét fájdalmú szűznek is hívjuk. Péter atya volt kedves megmutatni a mise előtt, kérdeztem, hogy hol van a hét fájdalom megjelenítve a templomban, és érdemes ezeket néznünk. Tehát, hogyha valaki unatkozik, akkor nyugodtan révedjen el a képekben, a freskókban. Hát azért vagyunk itt az Isten világába belecsöppenve, átéljük azt, amit az Isten akar nekünk adni, hogy szólni akar hozzánk. Lehet, hogy rajtam keresztül, de lehet, hogy egy képen keresztül. És a keresztutak felett, ugye, vannak azok a nagyobb képek, ott szépen megjelenítik, hogy mi a hét fájdalma a szűzanyának, amit a hagyomány tart. Sőt, ugye a szűzanya, a fájdalma szűzanya szobor fölött lévő boltozaton, ott pedig gyönyörűen meg van festve ugyanez a jelenet. Mik ezek a fájdalmak, amelyet a hagyomány ugye tart, és hát a szűzanyának tulajdonítjuk az életének eseményeit sorolva, bemutatják, ugye, hogy az első, hogy Jézust, ugye a kicsi Jézust a templomban is hallotta Jézus jövendőlését, menekülni kellett Egyiptomba, 12 éves Jézust elveszítette, majd 20 év múlva a keresztút, ahol a szűzanya találkozik Jézussal, a Golgotán látta, hogy feszítik meg, leveszik a keresztről és oda teszik az ölébe, végül eltemetik. Tehát ezek azok az események, pillanatok, amelyre azt mondjuk, hogy ezek nehéz pillanatok. Tehát ezek emberes pillanatok. Nem lehet azt mondani, hogy ilyen kis könnyű lágymenet, ugye? Nincsen benne valami megpróbáltatás, küzdelem. És a szűzanya azért kedves ma különösen is számunkra, mert példa bemutatja, hogy hogyan viseljük a szenvedésünket. Hogyan nézzünk szembe a fájdalmainkkal. Persze vannak mások is, akik ebben jeleskedtek, de hát számunkra leghitelesebb az mégiscsak a szűzanya. Az első talán, amit itt magamnak megfogalmaztam, ugye az evangéliumban hallottuk a Jézus kereszte feszítésének a történetét, hogy a szűzanya azt mondja a Szentírás, hogy ott állt a kereszt alatt. Nem görnyedt, nem roskadozott, nem fetrengett, nem mondta, gyere vissza, ugye? Hány ilyen temetésnél látom, hogy kaparják a sírt, a koporsót, minden. Nem tudnak mit kezdeni a fájdalommal. Ugye? Ott állt. Tehát az egyszerű kifejezés azért mutatja a hitbéli tartását. Ugye ez több, mint egy leírás, hanem megállt a hitben, nem roskadozott, hanem a hitben végigélte mindazt, ami történt. Nem mindegy, hogy ki hogyan áll a Kálvárián, hiszen a Kálváriát mindannyian járjuk, keresztutunkat. Van, aki átkozódva, embert, Istent gyűlölve, és hát van olyan, ugye, aki megmutatja, hogyan kell megállni Krisztus keresztje mellett, viselni a magunk nyomorúságát, Istenhez fohászkodva, erős lélekkel. Látjuk, hogy miként áll a gyötrött Isten anyja, fájdalom között roskadozva, de áll. Azt gondolom, hogy ez egy jó szempont, jó kis útravaló, hogy amikor úgy érezzük, hogy remegnek a két érdeink, és hát Uram, ezt nem fogom bírni, akkor kell kérni ugye, a kegyelmet, hogy add, hogy megálljak ebben a fájdalomban, szenvedésben, hittel. És amikor a szenvedőkért imádkozunk, általában egy konkrét élethelyzetre gondolunk, élethelyzetben lévő emberekre gondolunk, és hát válságról is beszélünk, hiszen lelki válságban van az, aki szenved általában, mert nem tudja, hogy hogyan szenvedjen. Mindenféle válságot ismerünk, politikai, gazdasági, migráció, házassági válságról is beszélnek, ugye? Úgy rácsodálkozom, hogy a két fiatal ott áll, gyönyörűen, szép, ünneplő hangulatban, ünnepi hangulatban, és senki nem jön elő azzal, hogy tudjátok, hogy mi vár rátok? Tisztába vagytok, hogy ennek vége lesz nem sokára? Minden második házasság válása végződik. De senki nem mondja. Miért? Mert őket nem érdekli az, hogy mi vár rájuk. Fütyülnek a világra. Nem érdekli se a vihar, semmi nem érdekli. Mi érdekli őket? Ahogyan szeretjük egymást. És szeretettel fogjuk megküzdeni mindazt, ami előttünk van. Na ez a hogyan. És ezt, ha elveszítik, akkor elveszítik a küzdelmet is. És addig, míg megvan a szívükben a metódus, a szeretetnek a módszere, hogy hogyan szeretettel, hogyan tudjuk megküzdeni az életünket és azoknak a nehézségeit, addig nincs probléma. Tehát, ugye a válságról beszéltem, és hát ebbe olyan teher nehezedik az ember lelkére, amit szinte nem tud viselni, az okát megmagyarázni, és ott feszül bennünk a kérdés sokszor, hogy hát mit tegyek, hogy ha a gyermekem nem tanul, ha rossz úton jár, a házasságunk összeomlott, férjem szenvedélybeteg, ha megrokkantam, feladataimat nem tudom ellátni úgy, ahogy szeretném, ha nem kellek már senkinek, ha félek a jövőtől, ami nem sokat ígér nekem, akkor az a helyzet, hogy föl kell tekintenünk arra, akit átszúrtak, ugye? Tegnap a kereszt néztünk, és hát nézünk Mária hitére, aki akkor sem veszítette el bizalmát, amikor már mindenki feladta, mindenki otthagyta, mindenki szétszélett. Amikor már úgy tűnt, hogy minden összeomlott, amikor mindenen már csak a halál pecsétjének az uralkodott, amikor kézzel tapasztalhatóan öllelte magához a halott gyermekét. Hát ezek tények. És ekkor, még ekkor is a szűzanya tudott tovább nézni, tovább menni, tovább hinni, hogy nincs vége, nem a halálé az utolsó szó. Hitt abban, hogy a mennyei atya nem hagyta előtt, csak nem látja a dolgok hova továbbját. De van megoldás, van élet, és nem az a befejezés, amit lát, hanem az, amit hisz. Tetszenek lát? Ez a hitnek az óriási tapasztalata. Úgy, mint a nagy ősatyáki Ábrahám, ugye, hogy nem tudta, hogy mi lesz, amit kér az Isten tőle, hogy el tudom képzelni, hogy mennek is akkor, hogy hát apám, hát itt van a tűz, itt van a rőzs, hol az áldozat? Ugye nem mondta, hogy hát kisfiam, már téged foglak, hát ne haragudj, de hát tudod, hát úgy, na egy kicsit, valami majd csak történik. Hát azt mondta, hogy majd az Isten gondoskodik róla. Tudta, hogy az Isten kezében van mindannyiuk sorsa. Hát ezt kéne megtanulnunk. És Mária életét nézve, hát látjuk ezt a bizalmat, ezt a feltétlen hitet, amikor az angyal köszöntése után Szent Józseffel, mint minden normális családba készültek, hogy hogy fogják várni a gyermeket, nem? Tehát már nem volt akkor automatikus lötyögtető, ilyen ágylötyögtető, meg ilyesmi, meg riasztó, meg nem tudom, de hát hihetetlenül készültek. És akkor mi lesz ebből a készületből, ugye? A rendezett, nyugodt körülmények helyett menekülnie kellett az éjszakában, az éjszaka sötétségében. A kényelmes otthon helyett csak egy barlang jutott neki, ahol az ellátás is hát olyan volt, amilyen. Tehát senki se szeret egy barlangba lenni. És hát ő, ha valaki, akkor a szűzanya, meg a Szent József mondhatták volna, vagy szűzanya, hogy hát atyám, hát nem szeretsz engem, nem szeretsz bennünket. Hát miért mérsz ránk ilyen csapásokat? Hát miért érdemeltük meg? Ahogy mi szoktuk mondani, járok a templomba, imádkozok, böjtölök, adót adok, ugye, mint a jó farizeus. Hát miért érdemlem ezt? Hogy fáj a lábújjam, ugye? Fáj a fejem, ugye? Főleg a férfiak gyógyíthatatlan betegsége szokott ezek a tünetek lenni, ugye, hogy végük van, jön egy kis influenza. Szóval a szűzanya nem ezt tette, hanem azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod. Te jobban tudod, hogy mi jó nekem, nekünk. És a szűzanya, Szent József korai halála után özvegyen nevelte gyermekét. Milyen nehéz lehetett ez neki. Milyen csapás ez volt számára. Ez a csodátlanságban eltöltött 30 év. Mikor a rokonok bíztatására keresni kezdték Jézust, nehogy szégyent hozzon a családra, a rokonságra, mert haza akarták emiatt vinni. Ott álltak kint, várták, hogy mikor beszélhessenek vele. Mária akkor is elfogadta, amikor Jézus mondta, ki az én anyám, és sokan el. És akkor mit mondott Mária, hogy hát legyen. Nem sértődött meg. Na hát, aztán, most már fejedbe szállt a dicsőség, ugye? Nem tudta, hogy ez egy szenvedés, fájdalom, nehézség, kínálás. Nem ő a középpont, sose volt a középpont. És jó szívvel odállt Jézushoz. De nem volt senki más, csak a szűzanya, aki végestelen végig ott volt az Úr Jézus mellett, a hitben. Amikor már fizikailag képtelen volt, akkor a hitben állt oda. Egy kiállítást, volt egy kiállítás Budapesten, egy modern kép és szobor kiállítás, és az egyik művész órákból, naptárakból, telefonokból, gépekből, autókból, minden elképzelhető masinából állított össze egy embert, egy ember alakú gépet. Csak az recsegett, ropogott, forgott, pörgött, az egész egy kuka alakú koposú szerűségbe volt beállítva, és ez volt ráírva, ecce homo. Néha azt gondoljuk, hogy csak ennyi az ember. Elromlik valami bennünk, majd kijavítjuk, kicseréljük. Nem működik a csípő, adunk egy protézis. Most már van állítólag boka protézis is. Tehát, ha elromlik valami, akkor majd csak kijavítjuk valahogy. De hát mit adhat az ember cserébe lelkéért, kérdezi Jézus. Gyakran azt kell, hogy mondjuk, hogy a testi bajaink sokszor lelki eredetűek. A félelem, az idegesség, nyugtalanság, kétségbeesés teljesen tönkretesz bennünket. Lefogyunk, vagy épp elhízunk, tönkre megy a gyomrunk, fáj a fejünk, sorolhatnánk tovább. Valami nem működik, nem megy bennünk. Nincs a helyén bennünk. És ezért fontos nekünk arra figyelnünk, hogy hogyan lehetnénk egységesek, egészek. De ahhoz bele kell kalkulálnunk, ez a következő szempont, a sebeket. Ugye, ami a fájdalomnak azért egy komoly megnyilvánulása, és nem csak fizikailag szenvedünk sebeket, hanem lelkileg is. A sebek fontos, hogy számunkra ne a halált, hanem az életet jelentsék. A sebeink legyenek a gyógyulásunk eszközei. Péter apostol ezt írja, ti az ő sajgó sebei által nyertetek gyógyulást. Krisztus úrunk nem véletlenül őrizte meg magán a sebeket a föltámadás után. Megmutatja a kiábrándultságban szenvedő és kétségbeesésben hánykódó tanítványoknak, hogy nézzétek a kezemet és a lábamat. Én vagyok. Tapintsatok meg és lássátok. Tamás apostol, ugye, belenyúl ebbe a sebbe. Tamás apostol is a sebtől gyógyult emberré vált. Tedd ide sebeimbe ujjadat, nézd a kezemet, ne légy hitetlen, hanem hívő. Látjuk itt is a hit, amit Jézus kér. A bizalom. Tehát sebeink lehetnek gyógyító sebek. A fájdalom lehet gyógyító, ha Krisztussal viseljük, ha Krisztusnak mutatjuk meg. Hiszen, ha Isten sebet üt rajtunk, mondja a Szentírás, az be is kötözi. Na, de hát ahhoz előbb meg kéne mutatni a sebeinket. Nem lehet így az orvoshoz menni, mi a baja? Mi köze hozzá? Ugye? Kérem, mutassa meg a sebeit. Na, persze. Ugye? Azt már nem. Tehát valahogy ezt játsszuk el a jó Istennel, hogy mi a baj? Mondd el. Semmi. Nem beszélek róla. Az én ügyem, magánügyem, majd magamba fordulva, majd szépen tönkre megyek. Ugye? Hát meg kell nyílnunk az Istennek. Meg kell mutatnunk magunkat őszintén. A Szent Mise elején az egyház mindig így nyitogatja kis lelkünket. Na, most jön a pillanat. Ugye? Kemény szívedet egy kicsit ütöges, tört szét, és bánatot tartsál, legyél őszinte magadhoz, másokhoz és hozzám. Szóval, bármennyire is nehéz, de hát a sebek hozzátartoznak az életünkhöz. De mi a seb valóságban, vagy valójában? A seb az egy folytonossági hiány az emberi testen, írja a szakszótár. Egymásban nőtt részek szétszakadása, elválasztása, az épség megszűnése, az egymásra utalt sejtek hiány közbeiktatásával elkülönülése. Bármennyire is fájdalmas, de mi magunk is alkalmazzuk a sebeket a gyógyulásra. Tessenek megnézni, mekkora sebet üt az orvostudomány a gyógyítás érdekében. Én emlékszem Péter atyát is, hogy szétvágták annak idején. Szegény majdnem ott maradt. De perforáció miatt. De vállalta. Hordozta. Jól megélte. Büszke vagyok rá. Ugye? Szenvedésben helytállt. Ugye? És azt vetették a szemére az orvosok, hogy hát de maga miért nem kiabált? Miért nem sírt jobban, hogy fáj? Hát mondta, hogy mert tűröm a szenvedést. Szóval a sebek elkísérik az életünket. Megszületni se tudnánk anyánk sebe nélkül. Aztán az elhalás sebe. A halál, mint jótékonyan segíti elő az emberiség fejlődés azáltal, hogy az élet forgalmából kiveszi az agyonhajszolt és megfáradt embert az élet útjából. Mégis különbséget kell tennünk a világot átjáró sebek és Krisztus sebei között, hiszen a világ sebei azért akármennyire is hasznosak, mindig élet csökkentők, élet kisebbítők lesznek. Ezzel szemben Krisztus sebei azok repítenek bennünket, életet adnak, gyógyítóak. És a Szentírás szemléletében minden fizikai szenvedés, halál ezt jelenti, ezt a sebet. Ha Krisztus magára veszi, hatásában éppen ellenkező lesz. A rombolás helyett építés, a pusztítás, pusztulás helyett pedig alkotás. Aki elveszti életét, értem is az evangéliumért, az megmenti azt. Nem tudom, halljuk-e? Aki meri elveszíteni életét ebben a világban, értem is az evangéliumért, az megnyeri, testvér. Mersz veszíteni? Jó beszéd, mehetünk tovább, ugye? Éljük a saját kis hazug életünket, és nem hiszünk az evangéliumban. Mindaz, hogy még pirítsak magunkra egy kicsit, mindaz, aki elhagyja, értem, otthonát, Jézus felsorolja, 100 annyit kap érte. A 8 boldogság erről szól. A szegénység egy egész országot hoz. Szelítség tesz az egész föld urává. A sírás vigasztalást eredményez. A megbocsátó irgalmazás irgalmasságot. A tiszta szív Isten gyermekséget. Az üldözöttség Isten hasonlóságot ad. Mi a dolgunk? Mit kell tennünk? Ugye? Hát először is, ahogy mondtam, meg kell mutatni a sebeinket. Az isteni orvosnak. Ő az, aki bekötözi. Amint Jézus testén ott maradtak a halálos sebek, és mégis élt, úgy, aki Jézusban hordozza élete halálos sebeit, az képes élni, túlélni minden szenvedést. Ha hite van az embernek, nem lehet olyan nagy sebe, akár fizikai, akár lelki, amiből ne lenne kiút vagy gyógyulás. És ha hittel nézek a sebeimre, bajaimra, bűneimre, akkor ez majd gyógyulást fog hozni. Tudjuk, hogy Isten szeretőknek minden a javukra válik. Akinek seb van a kezén, lehet, hogy nem fog tudni versenyt dolgozni másokkal, de az biztos, hogy nem fog törni, zúzni. A fájós kéz tapintatával fog nyúlni mindenkihez. Sebes lábbal testvérek nem lehet törtetni, csatangolni. Ugye? Sebeink, mondhatjuk azt, hogy emberivé tesznek bennünket. És ha életünk sebeit Krisztussal kötjük össze, akkor azok Krisztus sebeivé válnak. Egy öreg 80 éven túlévő öreg paraszt bácsi, aki évtizedeken át hordozta a vakságot, a pap kezében fölmutatott oltári szentség előtt letérdeve így köszöntötte, idézem: én édes Krisztusom, én szenvedő kollégám. Testünkben Jézusként szenvedését hordozzuk, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Hát eddig tartott nagyjából, szerintem már túlfutottam az időn, de visszatérve az író, történész James Howell idézetére, a fájdalom az átcédula, amelyel Isten az élet értékeit beáraszta. Éljünk értékes életet. Ne féljünk megküzdeni érte, ne féljünk vállalni a szenvedést, a fájdalmat, de nem mindegy, hogy hogyan. És erre hogyanra a szűzanya a legszebb és legjobb példaképünk. Erős volt a hite, bizalma, szeretete, kiállt, megállt, és közben jár értünk. Úgyhogy ez a vigasztalás számunkra is, az ő sebei is Jézus sebeihez voltak hasonlók. És ő is tudta és hitte, hogy Jézus sebei által tudunk gyógyulást nyerni. És végül egy utolsó kis sztori, ez egy régi elcsípett történet, de hogy feloldjam itt a fájdalom küszöbünket. Ugye egy öreg szerzetes bánkódik, méltatlankodik a rendházban, nem mondom, hogy szervita volt, nincsenek itt szerviták. Panaszkodik, hogy Uram, Jézus, ez tűrhetetlen, ez borzasztó, nem bírom tovább ezt a nyomorúságos életet. Hát egyik rendtársam, ugye horkol, a másik, nem tudom, büdöske, a harmadik, nem tudom, mit csinál. Hát ez tűrhetetlen, én ezt már nem bírom, az étel is hol sós, hol hideg, hol meleg, hol sótlan. Tehát ilyen komoly problémákkal küzdött az elmondás alapján is. Mondja, hogy vedd el a keresztemet, én már ezt nem bírom, nem tudnál valami normálisat adni. És akkor elalszik, jön egy angyal, bevezeti egy gyönyörű, hatalmas, szép terembe, tele keresztel, ó, mondja, hogy figyelj ide, testvér, választhatsz. Ugye? Körbejár, próbálgatja, hol szorít, hol nyom, kicsi, nagy, milyen súlyú, próbálgatja, de hát elkezd, egyik se jó. Szóval beviszlek a VIP szobába, VIP terembe, ugye? Arany, ezüst, rubintus, mindenféle ékszerek, hát boldogan, ott is próbálgat, de a végén van egy kis hitvány, de hát mégiscsak az a legkényelmesebb neki. Azt mondja, ez sok szép kereszt között, ez az kis nyomorúságos, de valahogy mégis ez tetszik nekem, ez a legjobb. És az angyal mondja, hogy látod, testvére, ez volt az a kereszt, amit kaptál föld életed során. Úgyhogy nyugodj meg, hordozzad, viseljed, adj hálát az Úrnak, az bírd már ki ezt a kis időt, ugye? És élj hitben, szeretetben, békességben, ahogy mi is szeretnénk. Amen. Hiszek az egy Istenben. Hordozzuk, lépjünk bizalommal a fájdalmas anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz.
Add, Urunk, hogy Szent Atyánk, Ferenc pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink, a fájdalmas anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk! Add kegyelmedet, hogy híveid a fájdalmas anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait. Hallgass meg, Urunk! Szent fiat fájdalmas anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség, meg a természeti csapások okozta sebeket. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek és az elhagyottak a hétfájdalmú szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek. Hallgass meg, Urunk! A szenvedő és tisztuló lelkeknek pedig legyen hathatós közbenjárója az irgalmasság anyja. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk Csepelényi György boldoggá avatásáért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
Istenünk, te a boldogságos szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől, az ő közben járására emelj fel minket elesettségünkből, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmas Istenünk, fogadd el imádságunkat és áldozati adományainkat neved dicséretére, amikor Szűz Máriát ünnepeljük, akit Krisztus keresztje alatt rendeltél gondviselő anyánká, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen
veletek.
Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos mindenkor Szűz Mária fájdalmas ünnepén téged dicsérjünk és magasztaljunk és áldjunk. Mert ő foganta egyszülöttedet a Szent Lélek által, és szűzességének teljes ragyogásában világra hoztad Jézust, az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik. A mennyei seregek, az égerő és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Hadd kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.
Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem. Dicsőséged ötölti a mennyet és a földet, Hozsanna.
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyered, s neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, s második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, a szervitarend tagjaival, szentjeivel és minden szenttel együtt, Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
Elég mondani, vagy ének.
Üdvözítőnk parancsára, isteni tanítása szerint így imádkozunk, mi atyánk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét őrizd meg, szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Engesztelődjetek ki szívből egymással.
Legyen béke.
Isten Baranyó, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram!
A templomban, itt elől a főcelebráns Levente atya fog áldoztatni, a templom közepén Bosányi László akolitus úr, én pedig majd a templomnak a végébe fogok menni.
Szerídít magához, ez
Könyörögjünk! Magunk az éve örök megváltásunknak szentsége ajándékát kérve kérünk, Urunk Istenünk, hogy akik a boldogságú szűz Mária fájdalmára emlékeztünk, az egyház javára testünkben kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, ki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Hirdetjük a kedves testvéreknek először is azt, amit a Szent Mise előtt is már hirdettem, hogy az időjárási viszonyok miatt az idén körmenetet nem tudunk tartani, hanem itt a templomban lesz egy szentségimádás Jézus szíve litániával és szentségi áldással. A Szent István Rádió hallgatóinak köszönjük, hogy velünk imádkoztak eddig az ideig, és akkor utána pedig itt a templomban majd folytatjuk az imádságot. A jövő héten a szentmisék a szokásos rendben lesznek. Hálás szívvel köszönjük mindazoknak a munkáját, fáradozását, akik templomunk búcsújának előkészítésében és lebonyolításában segítettek, legyen ez bármilyen jellegű fizikai munka, takarítás, vagy éppen virágdíszítés, adományok, amelyek a templomunkat szebbé tették. Hirdetem, hogy kedden 17-én este 18:30-kor a nyári szünet után folytatódik a felnőttek katekézise a Kolpingházban, Bartakovics Művelődési Központban, ahol szeretettel várunk minden régi és új érdeklődőt, akik szeretnének hitünk mélyebb értelmével megismerkedni. A jövő vasárnap, szeptember 22-én 9:30-kor tartjuk az iskolás és ovis gyermekek számára a Veni Sancte Szentlélek hívó szentmisét. Kérjük, hogy a gyerekek hozzanak magukkal valami iskolaszert, tanszert, hogy azokat megáldjuk. És végül nagy szeretettel köszönöm mindannyiunk nevében dr. Lincenbord Levente, bírósági helynök úr, teológiai tanár és Tardi plébánosnak, hogy elvállalta a mai búcsunknak a megtartását, és kérjük azt, hogy az a tanítás, amellyel oktatott bennünket, azt ő maga is meg tudja tapasztalni életében, és kérjük, hogy az Isten áldása kísérje őt minden munkájában, segítse őt erőben és egészségben. Köszönjük szépen! És akkor most folytatjuk a szentségimádással a Szent Misét.
Szent vagy, Uram, szent vagy.
Yeah.